első levele, harmadik fejezet, nyolcadik versétől állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Végül pedig legyetek minnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg. Se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedbe szenvedni, ha ez az Isten akarata. Isten áldja meg számukra ezeket az igéket, foglaljunk helyet. Ma délelőtt, amiről szeretnék beszélni, az, hogy hogyan lehet lelki tartásunk ellenszélben is. Hogyan lehetünk mi olyanok, akik kiegyensúlyozott, stabil életet élnek, akkor is, amikor valaki a lelkünkbe gázol. Hogyan örülhetünk az életnek, amikor azt érezzük, hogy hát az egész világ összefogott, vagy annak legalább egy része ellenünk, és valahogy nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy mi azt szeretnénk. Az élet, akár közel, akár távolabbról nézzük, tele van olyan példákkal, amikor azt látjuk, hogy mintha nem így kellett volna, vagy azt érezzük, nem így kellett volna történni a dolgoknak. A 20. századnak az egyik ilyen nagy innovátorát úgy hívták, hogy Steve Jobs, aki a mobiltelefonját megújította, és létrehozott egy céget, Macintosh meg az Apple-t, és az ő tulajdonában volt, ő hozta létre az egészet, és aztán ahogy dolgozott ott a cégnél, egy időszakban egyszer csak a cégnek a vezetése, az igazgató tanács fogta és kirakta a saját cégéből, és valahol máshol kellett neki munkát találni. És aztán ő ez ellen küzdött, meg aztán sikerült is neki valahogy visszakerülni, de hogy egy olyan helyzetbe került, amikor azt érzi, hogy összefogtak ellene, és nem az történt, mint amire ő számított. Aztán nem kell olyan messzire menni, ez az USA-ban történt, de hát Magyarországon is, akár közvetlen környezetünkben ismerhetünk olyan személyeket, akinél azt éreztük és azt hallottuk, hogy hát igen, őt kigolyózták a saját vállalkozásából a társai. Mert nem tetszett az, ahogy csinálták, nem tudtak együtt dolgozni, valami miatt értékrendbeli különbség volt, és így valami más munkát kellett keresni. Vagy vajon olyan ismerősöm, akinek megértek egy munkát, aztán később mondták, hogy hát mégsem ő kapta meg. Valaki más kapta meg a cégen belül. De olyan is előfordulhatott velünk, hogy valakiben megbíztunk, közeli barát, családtag, és aztán más előtt lejáratott, visszaélt a saját bizalmunkkal. Vagy éppen valamelyikünket kiközönsítettek azért, amilyenek vagyunk. Mert azt mondják, hát te falusi vagy, te városi vagy, te cigány vagy, te magyar vagy, te magas vagy, te alacsony vagy, te ilyen vagy, te olyan vagy. És ezek a dolgok mélyen belülről megérintenek bennünket, és azt mondjuk, hogy hát nem így kellett volna történni, és a lelkünkbe gázoltak. És azt éreztük, hogy ez nem volt jó dolog, és azt tapasztaltuk. És azt gondolom, hogy azokban az esetekben fáj ez nekünk leginkább, amikor olyan személytől kapjuk ezt, aki közel áll hozzánk, akiben megbíztunk, akinek a mi közvetlen környezetünkre hatása volt. És mit mondjunk erre? Nem tudom, hogy kinek jut eszébe egyből az a gondolat, amivel befejeződött ez a fölolvasott igeszakasz, hogy mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Hát ki az, aki kíván magának ilyet? Hát nekem elősőre az jut eszembe, hogy inkább szenvednék úgy, hogy ha rosszat tettem, hát akkor annak megvan a jutalma. Hát nehogy már azért szenvedjek, mert jó dolgot tettem. És mégis így zárul ez az igeszakasz, hogy jobb úgy szenvedni, ha az ember jót tesz, mint hogyha gonoszt, vagy hogyha rosszat tesz. Tehát hogyan éljünk mi kiegyensúlyozott, stabil életet, amikor itt az előbb felsorolt, vagy ehhez hasonló dolgok érnek bennünket. Amikor úgy érezzük, hogy belénk tapostak. Mikor a lelkünkbe jöttek. Hogyan menjünk azzal szembe, mikor azt mondanánk, hogy hát ez elsőre, másodszor, vagy sokadsorra is azt kívánná bennünk, hogy ezt valahogy megtoroljuk, vagy visszaadjuk, vagy éreztessük, hogy azért nem így kéne, hogy működjön a világ. Hogy amikor szívünk szerint revansot vennénk, és valahogy más kéne tennünk, és máshogy kellene hozzáállni. Hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ne azt mondjuk, na az, amit majd tőlem fog kapni, azt nem fogja megköszönni. Hogyan álljunk ehhez hozzá, és hol találunk ehhez belső erőt? És hát Péter apostol néhány dolgot felsorol ebbe az ige szakaszban, amit ott a gyülekezeteknek elmondott, hogy hogyan álljon hozzá az ember, és hogyan álljunk mi hozzá. Persze nagyon sok minden változott azóta. Abban a korban a munkások, a szolgák szinte teljes egészében ki voltak szolgáltatva az uruknak. Élet-halál ura volt egy úr. Egy rabszolgának az életét elvehette. Bántalmazhatta. Ma azért ennél sokkal jobb helyzetben vagyunk. De ugyanúgy érnek bennünket nehézségek. Hogyan álljunk ellen? Hogyan legyünk kiegyensúlyozottak, és hogyan tudjunk jó életet és boldog életet élni? Hát az első gondolat, amit mond Péter apostol, az, hogy ne fizessetek a rosszért rosszal. Így fogalmaz, a gonoszért gonosszal. A gyalázkodásért gyalázkodással. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Hogy azt mondja Péter, hogy a revans az az embernek a lelkét be fogja mocskolni. Az, hogyha vissza akarom adni, attól nem fogom jobban érezni magamat. Lehet, hogy egy ideig, óráig az ember megnyugtatja, de valójában nem ad igazi megbékélést és nyugalmat. Péter által idézett Zsoltár, ez, hogy mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Arról szól, hogy valami teljesen más hozzáállásra van szükségünk ahhoz, hogy a mi életünk az örömteli tudjon lenni. Hogy azt a hozzáállást kell kialakítanunk magunkban, és arra törekedni, hogy aki velem nem volt fair, azzal szemben én fair legyek. Akinek a bizalmát én elárulhatnám, ne áruljam el az ő bizalmát, amikor arra lehetőségem lenne. Aki esetleg valami munkában nem volt korrekt, azzal én korrektül bánjak. És hát ennek a megvalósítása, azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami emberfeletti erőt igényel. Hogy az ember azt mondja, hogy hát ez nagyon nehezen megy. Hogyan legyek én jó vele, mikor ő nem volt jó velem? Hogyan bánjak én vele áldásosan, ha ő nem volt velem áldásos. De mégis erre szólít fel bennünket Isten igéje, és azért szólítja fel ott a gyülekezet, és szólít bennünket is, mert képesek vagyunk erre. Nem önmagunktól, hanem attól a személytől, akihez kapcsolódhatunk. Hogy Jézus Krisztus által vagyunk mi képesek arra, hogy ne vegyünk revansot, hanem jó hozzáállásra törekedjünk, és jó dolgokat tegyünk, akkor is, ha velünk rosszat tesznek. Mert azt gondolom, hogy ezen dolgozni újra és újra kell nekünk, de ehhez megadja Isten az ő erejét. Azonban az is hozzá tartozik, hogy ez a fajta jóra való törekvés, ez nem jelentheti azt, hogy az ember naív legyen, újra és újra kitegye magát arra, hogy bántalmazzák, hogy baleknak vegyék, hanem tudnom kell, hogy én ezt magamat, saját magamat megvédhetem. Hogy ahogyan itt szól az egyik igeversben Péter apostol, hogy azt mondja, hogy a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, és meg ne rettenjetek. Hogy ahhoz, hogy mi kiegyensúlyozott életet tudjunk élni akkor, amikor a lelkünkbe gázolnak, ahhoz hozzátartozik az is, hogy nem félünk, nem rettegünk meg attól, aki lelkünkben gázolt. Hogy ki tudunk alakítani egészséges határokat. Hogy azáltal, hogy én képes vagyok arra, hogy határt húzok, hogy nem félek, nem rettenek meg, azáltal az én jellemem erősödik. Azáltal képes vagyok kiállni az igazságért. Képes vagyok kiállni saját magamért. Ha ezt tesszük, és nem rettegünk meg, akkor képesek vagyunk önmagunkat védeni. És kimondani, hogy ennyi, ez a határ, ezt nem lehet átlépni másnak, aki esetleg előtte bántott bennünket. Hogy nem hagyom, hogy még egyszer ugyanazt megtegye ellenem. Hogy aki a bizalmamat elárulta, nem osztom meg vele azonnal a legmélyebb dolgaimat. Azért, mert tudom, hogy szükségem van arra, hogy határt húzzak, hogy ne féljek, hogy fölépítsük újra a bizalmat. És ez a félelem nélküli élet, ez megvéd engem, és képes megvédeni mást is. Azáltal, hogy nem félünk, nem rettegünk, másokat is meg tudunk védeni. Jézusnak az életében volt egy történet, amikor bement egy farizeusnak a házába, Simon farizeus házába, és egy vacsorára, étkezésre tért be, és a házba bement egy kétes hátterű, ismert nő, és elkezdte Jézusnak a lábát megérinteni, könnyeivel áztatni, hajával szárítani. És Simon magában azt mondta, hogy ha ő volna, azaz Jézus volna, ama proféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáért, bűnös. És Jézusban nem a félelem, vagy a rettegés, vagy a megfelelni való kényszer uralkodott, hanem nem riadt vissza attól, és nem ijedt meg attól, hogy ez a nő a szokásokkal ellentétesen cselekszik. Vagy nem riadt vissza attól, hogy Itt igazából az egész városban ő egy lenézett nő. Egy olyan, akit azt mondják rá, hogy hát egy bűnös, aki eljátszotta a becsületét, aki tiszteletre nem méltó. Hogy nem riad vissza ettől. És elmond Jézus egy történet a farizeusnak, két emberről, aki tartozik, az egyik nagyobb összeggel, a másik kisebbel, és mindkettőnek elengedik az adósságot, és aztán mondja Simonnak, hogy ki az, aki jobban szeret engem, és Simon farizeus egyértelműen mondja, hát persze, hogy az, akinek többet engedtek el. És hát az egész történet, meg a példa arról megy ki, és arról szól, hogy igenis Jézus kiáll emellett az asszony mellett. Nem ijed meg Simontól, nem ijed meg a kor szokásaitól, hanem azt mondja, hogy ennek a nőnek is jár a méltóság, jár a bűnbocsánat, jár a szabadítás. Jézus nem félt, és ezáltal egy nőnek az élete más vágányra került, helyreállt. Ha mi nem félünk, és nem ijedünk meg attól, hogy valaki lelkünkbe gázol, mi is képesek lehetünk arra, hogy mások számára védelmet nyújtunk, másokat megvédünk. A félelem nélküliség eredménye az, hogy az önbecsülésem javulhat, másokat segíthetek, sőt azt is, aki ellenem tett valamit. Mert ebben a történetben Simon, a bűnös nő, és Jézus történetében Jézus azért akar szólni ehhez a Simonhoz is, és az ő gondolkodását is meg akarja változtatni. És azáltal, hogy Jézus nem félt, és nem rettent meg, akarta formálni ennek a farizeusnak az életét, és azt, aki bár nincs leírva, de gondolhatjuk, hogy hogyan nézett erre a nőre, aki rosszallóan tekintett másra, annak lehetőséget ad, hogy másképp gondolkodjon. Hogy ha nem ijedünk meg attól, aki ellenünk rosszat követ el, és azt mondjuk, hogy állj, és azt mondjuk, hogy ez így nem működhet, és ezt még egyszer velem nem lehet megtenni. Azáltal neki is segíthetünk abban, hogy rájöjjön arra, hogy az életét máshogy kellene élni. Hogy neki változnia kell. Hogy át kell gondolnia, hogy amit ő tesz, esetleg más lelkébe belegázol, esetleg nem fizet ki valamit, nem tartja be a szavát, kigolyóz mást, sérteget, az nem jó. Az neki nem jó. És ezáltal, hogy ezt kimerjük mondani, lehetőséget adunk neki a változásra. És így akár áldássá válhatunk az ő életében. És persze az, hogy ő erre miként reagál, az már teljesen az ő dolga. Az már teljesen rajta múlik, hogy ő ezt áldásra teszi az életében, vagy nem. Az egészséges önvédelem és a védelem által magunk és mások számára is védelmet biztosíthatunk. Mégis hogyan élhetünk egy olyan világban, amikor az igaz, hogy lelkünkben gázoltak, lelkünkben gázolnak, és a lelkünkben fognak gázolni emberek. Hogy néha az fog történni, hogy a jó szándékunk ellenére mégis valami rosszat kapunk. Hogy répát ültettünk, aztán mégis hagyma lett belőle. Hogy nem azt kapjuk, amire várnánk. Péter által idézett Zsoltárban ezt olvassuk, hogy mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. aztán később, hogy mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Hogy az Úr szeme mindent lát, és van olyan, amit megenged, hogy velünk történjen. Hogy legyen a mi hitünk szilárd abban, hogy Isten kezében tartja a világot, és ami benne van, a mi életünk is. Hogy ne gondoljuk azt, hogy az igazság az mindig olyan, amit nekünk kell megharcolni. Hogy lehet, hogy fog olyan történni velünk, és történt velünk, ami soha nem fog ebben az életben helyre billenni, hanem mindig egy oldalt állunk. És olyan helyen, hogy nem tudjuk visszaállítani. És hogy ez ne emészen fel bennünket. Hanem, hogy tudjuk azt, hogy Isten kezében van a mi életünk. És hogy Isten ezeket a nehéz helyzeteket, amikor a lelkünkben gázoltak, fel tudja használni arra, hogy a mi jellemünket erősítse. Hogy ezáltal még inkább Krisztusivá tudjunk válni. Mert Krisztus úgy szenvedett, hogy igaz volt. Mi nem vagyunk bűntelenek, de előfordul ilyen, hogy igazakat teszünk, és aztán mégis nem azt kapjuk érte, amit járna számukra. Hogy Jézus szenvedett, értünk. Ézsaiás prófétánál olvassuk azt, hogy pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de korstársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt írja a büntetés. A bűnösök köztek adtak neki sírt, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Hogy amikor a lelkünkbe gázolnak, amikor gonoszságot követnek el ellenünk, Isten tudja formálni bennünket, bennünk a Krisztusi jellemet. Hogy lehetőséget nyújt számunkra abban a tekintetben is, hogy átérezhetjük azt, hogy min ment át Krisztus, mi az, amit vállalt én értem, hogyan érezhette valamit, valamit megízlelünk ebből. És lehetőséget ad arra, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, annyira köszönöm, hogy te, értem, küldted a te fiadat. Annyira köszönöm, hogy értem szenvedett bűnösért, bűntelenként. Hogy milyen nagy áldozatot vállaltál te, én értem. Hogy ez lehetőséget nyújt a számunkra. Hogy amikor a lelkünkbe gázolnak, igazából hálásak tudunk lenni azért, hogy mit tett Krisztus értünk. Hogy ez lehetőséget nyújt nekünk. Tudom, hogy nem egyszerű, és tudom, hogy nem könnyű ezt tenni. De benne van ez a része is. Hogy tekinthetünk rá, hogy Isten az ő akaratán keresztül ezt most megmutatja nekem. Erre lehetőséget ad. Nem ő rendezte el így a körülményeket, nem ő tette gonosszá a másik ember, de megadta lehetőséget arra, hogy valamit megértsek abból, hogy milyen Krisztus, és mit tett értem. Hogyan lehet Nekünk erős a jellemünk, amikor ellenszélben vagyunk. Mert Krisztus által erre kaptunk lehetőséget. Arra kaptunk lehetőséget, hogy ellenálljunk, arra kaptunk lehetőséget, hogy az ellenünk gonosztevőnek, ellenünk rosszat tevővel jót tegyünk, hogy mások mellett kiálljunk, és ezáltal az ő életüket erősítsük, hogy azt, aki lelkünkben gázolt, neki is változást idézünk elő az életében, és lehetőséget kapunk arra, hogy értékeljük azt, hogy mi az, amit tett értünk Krisztus. Nem egyszerű feladat, de Isten megad nekünk minden erőt ahhoz, hogy ezt a kiegyensúlyozottságra törekvő életet tudjuk élni. Akkor is, amikor lelkünkbe gázolnak, amikor azt érezzük, hogy a világ összefog ellenünk, mert ő velünk van akkor is, és ott van mellettünk.